Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Bár szárnyal az európai gazdaság, több tagállamban magasra ugrott az adósság és az infláció, ráadásul az energiaválság is nehezíti a helyzetet. Hamarosan erről lesz szó. Szerdán bejelentették, hogy Észtország 1700 tartalékos katonát mozgósít, és előre be nem jelentett gyakorlatba kezdett, melynek keretében szöges drótkerítést állítanak fel az orosz határ 40 kilométeres szakaszán. A lengyel kormány szóvivő pedig helytelenítette azt, hogy Angela Merkel német kancellár, Alexander Lukasenka fehér orosz, Emmanuel Macron francia elnök pedig Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt a lengyel fehér orosz határon kialakult helyzetről. Exterde Tibor kérdezte Anton Benderzsevszkit, a poszt-szovjet térség szakértőjét.
Kin múlik az ön szerint, hogy ezt a folyamatot megállítsa?
Elsősorban Belarus vezetőjén Alekszandr Lukasenkán múlik a dolog. Az ő elsődleges motivációja és érdeke az, hogy az Európai Uniót tárgyalóasztalhoz ültesse, illetve elismertesse Brüsszellel a tavalyi belarusz választásokat, és ez az egyik eszköze a kezében, hogy ezt megtegyen a cél érdekében. Angela Merkel felhívta Putyint is, és Putyin tudomásról vette Merkel hívását a migrációs krízisről, és azt mondta, hogy Minszket kell tárcsázni, hanem Moszkvát, miközben megjegyzem, hogy tavaly a belarusz politikai válság idején Merkel próbál felvenni a kapcsolatokat a belarusz hatóságokkal, de nem fogadták szívesen, tehát nem tudott tárgyalni a belarusz hatóságokkal, ezért is hívta például Putyint, de Oroszország ebben a tekintetben Minszkre tereli az irányt.
De összedolgozik Lukasenko és Vladimir Putyin? Vagy nem dolgozik össze? Mert ez nem egészen világos.
A sajtóban változatos híreket lehetett erről olvasni. Az én személyes véleményem az, hogy Oroszország nincs benne, mint szervező, hanem támogatja, mert Moszkvának több előnye is származik ebből a helyzetből. Az egyik például az, hogy Belarus sokkal kiszolgáltatottabbá válik, hogyha minden kapcsolatot megszakít Európával, hogyha teljesen őrültként tekintenek Lukasenkára, akkor soha nem fognak vele megegyezni, soha nem fognak vele kapcsolatot kiépíteni, akkor ugye még jobban rá lesz szorulva Moszkvára. A másik pedig, hogy Lukasenka őrültségei után az orosz helyzet egy teljesen mondjuk, hogy reálisabb vagy józanabb rendszernek tűnik a nyugat szemében, és mindig azt lehet mondani, hogy Putyin az, aki visszatartja Lukasenkát az őrültségektől, aki józan hangot üt meg, és ugye nyugatnak érdekében áll, hogy jobban legyen Oroszországgal is, és Belarusza is, és Putyin egyfajta ilyen békéltetőként, egy ilyen a posztszovjet térséget képviselő józan hangként tud megjelenni ebben a relációban. Tehát nem mondanám azt, hogy az én személyes véleményem szerint, hogy Moszkvától kapja mondjuk Lukasenka az utasításokat a különböző afgán, szíriai, iraki bevándorlóknak az oda juttatására a határhoz, de a dolog nagyon is jól jön Putyinnak, és biztos, hogy örömmel nyugtázza a helyzetet.
Lukasenkát érdekli, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiket a határra utaztatott?
Biztos, hogy csak eszköz a kezében. Ugye érdekes, hogyha megnézzük más nemzetközi példákat, amikor ugye Trump a mexikói határról beszélt, és amikor ugye hondurasi vagy mexikói bevándorlók érkeztek a határhoz. Még a Trump retorikájában sem szerepelt, hogy ezek szervezett bevándorlók lettek volna mondjuk Mexikóból. Vagy amikor Erdogan megegyezett az európai államokkal, és biztos, hogy ez a minta éget bele Lukasenkába, hogy Erdogan meg tudott egyezni, és támogatást, pénzt kapott, leültek vele. Senki sem beszélt akkor úgy a Törökországon átérkező bevándorlókról, mint azok szándékosan törökök által szervezett migrációs folyamat volna. Törökország csak egy köztes pont volt. Ugye ilyen Belarusban nincs. Mindenki arról beszél, hogy Lukasenka személyes felelőssége, hogy ezek szervezett bevándorlók, és valóban ugye Belarus elég messze van Iraktól, tehát nem éppen tranzitállam ilyen szempontból. Ezek szervezett utak, különböző államihoz kapcsolódó turisztikai vállalatok szervezik ezeknek az embereknek az odajuttatását. Ugye érdekes megnézni, hogy évelején még csak napi, azt hiszem, egy járat volt Irakból, Minszbe, és utána az meg négyszereződött, tehát napi 3-4 járat lett. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy mesterségesen gerjesztett folyamat, ez egy politikai eszköz, és nyilván mit sem törődik Lukasenka az ott lévő emberekkel. Az is látszik, hogy a belarusz határőrök például nem engedik vissza a bevándorlókat, amikor átjutnak ugye a semleges zónába, például a lengyel határőrök nem tudják beengedni, mert nyilván azt a parancsot kapták, ahonnan jöttek pedig, oda már nem engedik őket vissza.
Ha Lukasenkának sikerül tárgyalásra kényszerítenie az Uniót, akkor az a fehér orosz viszonyban okoz valamilyen változást, mert akkor, ha az ön gondolatmenetét követem végig, akkor Lukasenkát is el fogják fogadni tárgyalófélnek, nem csak Putyint.
Hát ő ebben bízik, tehát ő mindig is abban volt ügyes, ha szabad ilyen szót használni, hogy végig manőverezni próbált Oroszország és a Nyugat között. Mindig is ott volt az árnyékában Moszkva, mindig is látszott, hogy nyilván belorosokkal közelebb áll Moszkvához, mint a Nyugathoz, de mindig ügyesen kihasználta az Oroszországtól való félelmeket, és nagyon ügyesen manőverezett. Én a jelenlegi helyzetben nem látom ezt a manőverezési potenciált. Lukasenko ezt már eljátszotta ugye az erős represziókkal, a tavalyi elnök választási eredményekkel, a Ryanair gépnek a lekényszerítésével, ami szintén egy ugye egészen egyedi eset. És most ugye a migrációs krízis, amit mesterségesen indukál, nem tudom elképzelni azt a szenáriót, amikor európai vezető, ugye most jelenleg további szankciókra tárgyal. Tehát nem tudom elképzelni ezt a szenáriót, és biztos, hogy Oroszországban is ugyanígy értékelik a helyzetet. Hát nem tudom elképzelni ezt a szenáriót, amikor európai vezetők ezek után konkrétan Lukasenkával leülnének, és megbeszélnék, hogy jó, akkor elismerjük a választási győzelmet, csak ne küld több bevándorlót a határa. Tehát ezek után a vörös vonalakat már átlépte. Tehát szerintem csak akkor lesz itt közeledés, vagy valami megegyezés, hogyha ilyen vagy olyan okokból Lukasenka távozik a hatalomból. Minden más szenárió az jelenleg nagyon kevésbé esélyes.
Anton Benderzsevszkit, a poszt-szovjet térség szakértőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Emelkedő infláció és államadóság. Nem csak Magyarországot, hanem a többi uniós tagállamot is aggasztják ezek. És hozzánk hasonlóan a közösség többi tagjánál is jó számokat mutat a gazdaság. Az energiaválság azonban sok mindent keresztbe húzhat. Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével beszélgettem.
Az Európai Unióra vonatkoztathatóan 2021 második negyedévében 14%-os bővülése volt a gazdaságnak éves alapon, tehát akkor egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva 14%-ot bővült a GDP, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy tulajdonképpen ugyanaz a mértékű emelkedés konjunktúra ugrott be, mint amekkora volt a recesszió, amikor az egész járvány begyűrűzött az Európai Unióba.
Sőt, mint hogyha bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, és mindjárt folytathatjuk ezt, hogy az LKB elnöke, tehát az Európai Központi Bank elnöke is mondta, hogy gyorsabban jött vissza az európai gazdaság most így a koronavírus járvány után, vagy két-kettő között, mint amilyen, ami volt több mint 10 évvel ezelőtt a gazdasági világválságot követően.
Igen, ugye, erről beszéltünk, hogy ennek mi az oka. A másik, amit el akartam még mindenképpen mondani az, hogy ez egy nagyon fontos mutató tulajdonképpen az, hogy mikor ér vissza az európai gazdaság arra a szintre, ahol a válság előtt volt, tehát 2019-ben. Minden várakozással szemben már 2021 második felében az Európai Unió gazdasága egészében, tehát átlagosan visszaállt, elérte azt a szintet, ami a válság előtti volt. Ugye ne felejtsük el, ez a válság, a koronaválság minden korábbi válságnál mélyebb volt, és mélyebb, és jobban gyakorlatilag mélybe taszította az Európai Unió gazdaságát, de amennyire mélyet taszította, annyira gyors volt, és látványos volt a visszapattanás és a gazdaságnak.
Itt valószínűleg nem strukturális dolgok voltak, mint mondjuk a 2008-as, 10-es válságnál, itt egyszerűen csak leállt a rendszer, nem?
Igen, így van, leállt a rendszer, ami persze azonnali sokkot okozott. Ugye nem is mindenhol egyformán, hiszen azok az országok, ahol szolgáltatások, például szolgáltatások nyújtják a GDP-nek egy jelentős, vagy számottevő részét, ahol tehát kétkezi munka van, ahol az emberi kapcsolatok, kontaktusok fontosak, azok az országban volt a legnagyobb a visszaesés. Nyilvánvalóan, amikor megint a gazdaság újranyitása, akkor viszont egy dupla erővel tudott kijönni a gazdaság. Ebből nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a tagállamok valószínűleg és az Európai Unió egésze helyes következtetést vontak le egy korábbi válságból. Nem engedték tulajdonképpen, hogy a gazdaságot nagyon mélyre süllyedni, hanem az első pillanatok kezdve meghozták azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek megpróbálták ellensúlyozni ezt a rendkívüli sok hatást. Ugye ilyenek voltak például, hogy van ez a SURE program, amit Európai Unió szintén indítottak be, és igazából arra segített, vagy segítette a tagállamokat, hogy a munkahelyeket megvédjék, megtartsák a munkahelyeket. Aztán a tagállamok felfüggesztették gyakorlatilag a stabilitás és növekedési paktumot, ami azt jelentette, hogy nem kérték számon a tagállamokon a hiány elszabadulását, az adósság elszabadulását. Ez az is segített abban gyakorlatilag, hogy nem megszorítás volt a válasz, hanem éppen az volt, hogy a gazdaság élénkítés volt. És akkor nevezzük meg még a harmadik nagyon fontos szempontot, az, hogy egyfajta történelmi lépésként létrehozták a közös adósságkibocsátást, ami azért fontos, azért is fontos, mert az Európai Unió egésze ugye bocsáti kötvényeket, és ezt eljutatja, abból felvesz hiteleket, és azokat a hiteleknek legalább a felét, vagy több mint a felét egyébként, visszaemtételendő támogatás formájában forgatja vissza a tagállamoknak, reformok és beruházások ellenében. Ez nagyon, azt még nagyon hangsúlyoznám itt ebben, ez nagyon érdekes, hogy, hogy ezek a visszaemtérítendő támogatások nem fogják dagasztani a deficitet és az államadósságot sem.
Honnan van ez a pénz? Már sokszor beszéltünk erről.
Igen, mi arról van szó gyakorlatilag, hogy egy közös garanciavállalással, az EU szetek közös garanciavállalással az Európai Bizottság kimegy a piacra, és kedvezményesen felvesz hiteleket. Ezeket a hiteleket nagyon hosszú idő, futamidőre veszik fel, és szép lassan majd 2027-től kezdik majd visszafizetni az érdemi részét gyakorlatilag.
Egészen 2050-ig, hogyha minden igaz, nem?
És 2050-ig igen, fog tartani, tehát gyakorlatilag ameddig. Ugye az is múlik azon végül is, mert ugye azt tudjuk, hogy a csomag az elég nagy, egy 800 milliárd eurós csomagot alkottak akkor a tagállamok, de azt is látjuk azért, hogy valóságban ennél kisebb lesz az összeg, tehát kisebb lesz a felvendő hitel is, hiszen egy csomó tagállam, ugye közé tartozik Magyarország is, nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ennek a helyreállítási eszköznek a kölcsönlábát felhasználja. Használhatja a későbbiek folyamán, de csomó ország nem ért egyelőre ezzel a lehetőséggel, csak a visszaemtérítendő támogatás elemét próbálja lehívni, egyébként le is hívja, hiszen már eddig több mint 50 milliárd eurót kifizetett előleg formájában az Európai Bizottság, az Európai Unió gyakorlatilag ezeknek a tagállamoknak. Ez már a helyreállítási terveknek a végrehajtását szolgálja.
Amit egyébként Magyarország esetében még továbbra sem fogadott el az Európai Bizottság, és így az Európai Tanács sem. Erről majd később is fogunk beszélni, de most jöjjön a fekete leves, amiről eddig nem beszéltünk így a jó hírek után, hogy viszont az adósság sok helyen meglódult, nem is szólva az inflációról. Ezt hogyan lehet kezelni, egyáltalán kezelik-e uniós szinten, vagy a tagállamok?
Erről folyik egyrészt szakértői szinten vita, másrészt nyilván politikai szinten is vita, hogy az adósságot mennyire lehet elengedni, és meddig lehet elengedni egyáltalán, és hogyan lehet visszajönni ebből a helyzetből. Azt hiszem, abban a legtöbben egyet értenek, hogy a magas államadósság szint az hosszú távon nem jó, sőt, kifejezetten káros számos szempontból, de főleg azért is, mert a piacok egy idő után elkezdik majd kóstolgatni azokat az országokat, amelyeknek óriási államadósságuk van, tehát valamilyen eszközt el kell, mindenképpen be kell iktatni annak érdekében, hogy visszatérjenek a tagállamok, ugye is itt a stabilitás növekedési paktumról beszélünk, az adósság csökkentési pályára. Most az adósság csökkentés, nem mindegy, hogy az adósság csökkentés hogyan zajlik, és ez a legfontosabb, azt hiszem az egyik legfontosabb felismerés, az adósságot, államadósságot úgy lehet legjobban csökkenteni, hogy minél dinamikusabb a növekedés. Egyébként az egész program, amiről beszéltünk az előbb, az pont erre szolgál, a helyreállítási és úgynevezett reziliencia, a reziliencia az ugye, hogy stresszülőképesség, az arra vonatkozik igazából, hogy ne csak egyszerűen a tagállamok megpróbálják befoltozni a lyukakat, amiket a koronaválság teremtett, hanem egy fenntartható pályára állítsák, növekedési pályára állítsák a gazdaságokat. Ezt szolgálja ez az egész rendszer, amit az Európai Unió kitalált, és ugye itt ebben ez mindez kombinálódik, ötvöződik a zöld átállással, a digitális átállással, mert hogy egy gazdasági modellváltásban is benne vagyunk. Tehát mindez, ennek egy erőteljesebb növekedési pályára kellene állítani az Európai Unió gazdaságait, ugye minden tagállam azonos szinten van, és itt főleg azért nagyon fontos, hogy abban a tökéletlen formájában, amiben a fiskális unió megvalósult, hát félig meddig csak, ezért minden egyes országnak az eurozónán belül, ugye, amelyek a közös pénznek része, gyakorlatilag teljesítménye kihathat a többiekre. Tehát ha valakinek nagyon nagy adósságállománya van, láttuk Görögország esetében annak idején, az a többieket is akár be tudja dönteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen valami fajta megoldás erre. A megoldás része lehet, tehát ahogy hangsúlyoztam, a megszólítások helyett ugye először a növekedés, az is például, hogy a rugalmasabban alkalmazzák a deficit és az adósság szabályokat. Erről egyébként egy vita indul most Európai Uniós szinten. Ez a vita csak pillanatnyilag a konzultáció, tehát a vita időszakában van, még nem tartunk javaslattételni, de látható, hogy megint hozzá kell nyúlni harmadszor most már a stabilitás és növekedési paktumhoz, ugye az Európai Unió gyakorlatilag a költségvetési szabálykönyvéhez, fiskális szabálykönyvéhez, és ennek része lesz valószínűleg az is, hogy az államadósság csökkentésére nem azt a módszert alkalmazzák, hogy egyetlen rendszert húznak rá minden tagállamra, hanem figyelembe fogják venni a tényleges adósságszintet, és amikor a csökkentést számon kérik, majd a csökkentés ütemét, mértékét, akkor nyilvánvalóan ehhez fogják majd igazítani a különböző erőfeszítéseket. Tehát azt látjuk igazából, hogy minden oldalról megmozdult az Európai Unió értelemben, hogy megpróbálják ezt a nagy dilemmát megoldani valahogy, hogy ugye most az adósság, a deficit is megnövekedett jelentős mértékben, nem ördögtől való ez, különösen nem akkor, amikor egy nagy gazdasági sokhatás van. Szerencsére a gazdasági sokhatás, és itt a gazdaságira teszem a hangsúlyt, mert sokhatás ugye továbbra is van a COVID szempontjából, nem tartott sokáig, nagyon intenzív volt a visszapattanása is a gazdaságnak. Azt kell tudni megoldani tulajdonképpen, hogy erre legyen egy rendszer, ami képes ez ilyen problémákat kezelni.
És akkor most fejeljük meg ezt az egészet még az energiaválsággal, mert az is begyűrűzött most Európába. Óriásiak az árak, és például úgy tűnik, hogy nem adtak zöld jelzést az északi áramlat kettőnek sem.
Igen, ugye a két dolgot ugye van összefüggés a kettő között természetesen. Az energiaárak gazdasági kontextusban rendkívül fontosak, hiszen egyértelműen megnehezítik, gyakorlatilag megnövelik a cégeknek a költségeit jelentős mértékben, és most nem csak a háztartások beszél, de a háztartásokra is vonatkozik ez, hiszen ha a háztartások költségei nőnek, akkor gyakorlatilag a vásárlóerejük csökken, és ez visszaad a gazdaságra is. Ez nyilvánvalóan ez így értelmezendő. És emellett még az inflációt ugye felhajtja a magas energiaár, és ennek már vannak nyomai. Annyira fontos az energiaár, hogy az Európai Bizottság, amikor most a őszi előrejelzéssel előrukkolt, ami egyébként egész dinamikus növekedést jósol 2021-22-re, 2021-ben 5%-ot, Európai Uniós átlagban és az eurozónára vonatkozhatóan is 4% fölött itt még mindig 2023-ban, de az egyik ilyen kockázat, hogy az Európai Bizottság ilyenkor mindig szokott kockázatokkal számolni, tehát hogy erre a tervezésre milyen kockázatok leselkednek, és az egyik az valóban a magas energiaárak. Ha minden jól alakul, ezt nem lehet persze készpénznek venni, akkor azt mondják, hogy tavaszra talán már az energiaárak is stabilizálódhatnak. Az viszont egy hosszú időszak még.
Hát csak akkor már túl vagyunk ugye a télen, amikor Isten igazából szükség lenne a gáz fűtő erejére.
Így van. Ugye, és akkor vegyünk át ennek az energetikai oldalára ennek az egésznek. Ugye most a gazdasági oldalán voltunk. Ugye azért nagyon valószínű, vagy ezt elérjük, hogy nem kell attól tartani az este túlnyomó részében, hogy a gázellátás akadozni fog. Ilyen szempontból egyébként valóban érdekes visszacsatolok a kérdésre, ugye az, hogy az északi áramlat kettőnek a megerősítése, ez azért is, vagy meg nem erősítése. Láthatóan ott ugye Németország, a német regulátor, szabályozó hatóság téli felén pattog a labda, miután a gázvezeték elkészült gyakorlatilag, és akár üzembe is lehetne helyezni, de most jön az a része a dolognak, az a finom része, hogy az Európai Uniós szabályokat számon kell kérni a gázvezetéken is. Orosz részről nyilván abban bíztak, és azért ez látható, vannak erre utalások is, hogy az Európai Unió gáz ellátás akadozásának, illetve a magas gázárak nyomása miatt sokkal megengedőbb lesz. Putyin ezt ki is jelentette igazából, hogy lesz gáz az Európai Uniós piacon, hogyha az északi áramlat kettő megkapja az engedélyt. Most ugye azért érdekes játék, mert ami most történik, ugye, és a belarusz fenyegetés is, ami egyébként blöffnek tekinthető, ugye miszerint Lukasenko elzárja majd a Jamal gázvezetéket, ugye ezt az oroszok arra is próbálják kihasználni, hogy na tessék, az északi áramlat kettő ebben a felállásban egy rendkívül fontos tényező, kihagyhatatlan. Tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hogy folyik itt az energia kapcsán, a gázellátás kapcsán egyfajta boxmatch is. Ez egy geopolitikai erőfelmérés is, és az Európai Unió ebben a helyzetben inkább még mindig a kiszolgáltatott oldalon van, most még igen. Ha valaki arra számít, hogy ahogy az oroszok is esetleg bizonyos jelekből ítélve, hogy az Európai Uniót mindez el fogja majd bátortalanítani attól, hogy a maga által választott úton elinduljon tovább, vagy menjen tovább, haladjon, ez pedig ugye ez a zöld átállás, ami a megújuló energiáknak a fokozott mértékű felhasználását feltételezi, miközben a gázra továbbra is szükség lesz egyébként egy átmeneti átállás segítő energiaforrásként, nukleáris is egy kérdés, egyébként szerintem a nukleáris pozíciói most, energiapozíciói most kifejezetten erősödni fognak, tehát magyarán ezt át kell gondolni igazából, hogy mi lesz erre a válasz. Ebben a játékrendszerben, ebben a mezőben ez az északi áramlat kettő egy kicsi, de fontos elem.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!